Vendégem továbbra is Károlyi Andrea, a 7-szeres magyar bajnok, 8-szoros magyar kupa győztes kosárlabdázó, és beszélgettünk már a te idődről, illetve arról, amikor te voltál élsportoló, és végülis nagyon egyszerűen azt fejezted ki, hogy ez egy történés volt az életedben. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy levittek először kosárlabdára, egy darabig nem kedvelted, majd megszeretted, egyébként kiderült, hogy tehetséges vagy, és nem is volt semmi olyan, ami elterelte volna a figyelmedet, vagy vágyaid lettek volna, hogy valamilyen munkát végez, miközben ez sem volt a vágyad, hogy feltétlenül válogatott, vagy profi kosárlabdás legyél, de hogy erre vitt az élet, ez neked rendben volt, egyébként, ha problémád volt, megoldottad, csomó olyan dolog nem volt, ami a mai sportolóknak már a rendelkezésükre áll. Szóval, hogyha össze kéne foglalnom, akkor, és biztos nem feltétlenül így volt abból a szemszögből, de ebben a székbe ülve most olyan, mintha azt mondanád, hogy ez egy egyértelmű dolog volt. Bele kellett tenni az energiát és a küzdelmet, de hogy ez egyik hozta a másikat, és kész.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Nekem ez egy annyira természetes életforma volt, és emlékszem, hogy amikor az utolsó szezonomnak nekifutottam Sopronba, ugye nekem 15-ös volt a messzámom. Az volt a 15. NB1-A csoportos szezonom, vagy az akkor kezdődött, és előtte volt 13 aranyérmem. És én úgy futottam neki annak az utolsó évnek, hogyha megnyerjük a magyar kupát és a magyar bajnokságot, akkor 15 aranyérmem is lesz, 150-szeres válogatott vagyok, hogy akkor én úgy rakom, úgy akasztom szögre a csukámat, hogy teljesen nyugodt szívvel. És ahogy előtte mondtad, hogy a karrierem az adta magát és jött, abban az évben ezek is jöttek, megnyertük a kupát is, meg a bajnokságot is, és úgy fejeztem be, hogy egy pillanatig nem éreztem, hogy jó ötlet ez most tényleg, hogy nem fog hiányozni, és nem.
Azért és nem,
ez nagyon nagy szerencse. Igen.
Tehát ez egy irigylésre méltó. Mert most pont azt akartam kérdezni, hogy de figyelj, volt ebben ilyen bekengés, hogy időről időre, hogy meddig lehet ezt még csinálni? Volt olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy jó, már kiugranék, de még ezt vagy azt meg kell, hanem...
Nem.
De látom, hogy ezzel lyukra futok.
Igazából ugye nekünk közrejátszott az, hogy az utolsó 3 évenben nekünk már a baba kérdés az terítéken volt, igen. És amikor mondtam, hogy oké, akkor 15 aranyéremmel szeretném befejezni, és ugye mellette ott volt az, hogy a baba. Úgyhogy az valószínűleg nagyon elvitte a fókuszt a hiány, az utána maradó hiány érzésről.
Hát meg, hogy volt cél. Tehát igen. Volt valami, amiért megint tenni kellett.
Igen. És utána itt sokan kérdezték abba 3,5 évben, ugye, vagy igen, amíg nem kosaroztam, csak edzősködtem, hogy nem akarsz még játszani, vagy és akár kisebb csoportba, vagy bárhol, és így mondtam, hogy nekem annyira nem hiányzik. És akkor a BSC-be edzősködtem, és oda kerültem a felnőtt csapathoz is, másodedzőnek, és ott az egyik meccs szünetében kérdezte, vagy beszélgettünk, hogy így kedved beállni? Gondolkodtam, hát végül is miért ne. És akkor novemberben elkezdtem edzeni, és januárban már játszottam.
Mi volt szerinted neked a legnagyobb erőssége?
A kitartásom. Abszolút a kitartásom, és az, hogy semmi nem tudta elvinni a fókuszt a kosárlabdáról. És hát igazából én most az, hogy szerencsés csillagzat alatt születtem, ezt így nem tudom, de nagyon-nagyon jó edzőim voltak, annak ellenére, hogy az emberi oldaluk nem feltétlenül volt az, de én vallom azt, hogy akkor, vagy mi magyarok, nem tudom, ezzel a simogatós módszerrel nem jutunk előre. Nekem ez volt az érzésem, hogy engem el kellett küldeni melegebb éghajlatra, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot. És ugye, amikor Pécsen játszottam, Rád Géber László volt az edzőm. Hát nem volt a haverom, de maximálisan tiszteltük egymást, és még most is, meg akkor is elismertük egymás érdemeit. És tényleg a Laci olyan szinten tudott minket motiválni, hogy minden tényleg fontos meccsünk előtti utolsó edzésről úgy jöttünk le, vagy legalábbis én úgy jöttem le, hogy ez a kinek tudom most azonnal átharapni a torkát, hogy És hát jók is voltunk.
Igen, hát nem tudom, hogy ott a PC módszer az mennyire működik, tehát mennyire lehet kérlelve, noszogatva egy csapatot arra rávenni, vagy olyan állapotba hozni, amilyenbe kell. Én ezt nem tudom, de amit mondtál, azt nem most hallom először, sőt, volt nekem olyan tapasztalatom, hogy egy sportoló azt mondta, hogy a mai napig abból ért, hogyha valamit elront, akkor azt neki egy kicsit erőteljesebben fogalmazzák meg. Tehát ebbe szocializálódott, ezt tudja.
Igen, hát mondjuk, ahogy a Frediba minket hívtak, úgy az így ugye a mikrofon nem bírja el.
Aha.
De hát valószínűleg a mostani szülők már nem is hagynák ezt.
Igen, nagyon sokat változik a
jó
világ.
Aha, igen. Egyrészt értem, másrészt nem értem.
És te például hogy csinálod?
Hát igen, ilyen szempontból én vagyok a rózsarú a családban, mert sokszor van az, hogy nem igaz, nem olyan nagyon sokszor, mert azt megtapasztaltam, ha én kim vagyok a lányom meccsén, akkor nagyon-nagyon feszült. Hát ugye ott van neki előtte egy példa, és most nem tudom, hogy ennek meg akar felelni, vagy...
Tehát biztos benne van.
Igen, és úgy nézem végig a meccset, hogy édes jó Istenem, és akkor utána jön, hogy jaj, anya, ma ugye milyen ügyes voltam? És mondom neki, hogy hát szívem, nem. És akkor, de hát anya, mondom, édes szívem, hogyha most erre a játékra azt mondom neked, hogy ügyes vagy, akkor nem vagy vele előrébb. Elmondom neki, amikor ügyes volt, kijavítom a hibáit, próbálom felhívni a figyelmét arra, hogy mit, hogy csináljon. Abban nem szólok bele, amit az edző oldalról kap egyáltalán. Mondom, Dávid az edzőtök, ő megmondja, az ő dolga, nekem az a dolgom, hogy üljek és nézzem.
Hát igen, de ha már azt mondod, hogy valami nem jó, akkor nyilván az a oké, hogyha megmondod, hogy helyette, hogy lesz ez jó, de hát mondtad is, hogy ezt megteszed.
Igen.
De nem gondolod, hogy szigorúbb vagy így, mint amúgy lennél, bár persze honnan tudnád, hogy milyen lennél amúgy, de mondjuk milyen vagy a játékosaiddal, és ott milyen hangnemet ütsz meg?
Nem olyat, mint ami...
Tehát annál lágyabb azért?
Sokkal. Szerintem én az elmúlt...
És meggyőződésből, vagy azért, mert látod, hogy ez ma már nem megy?
Nem tudok kiabálni emberekkel. Nem tudok haragudni emberekre. Volt olyan az életemben, amikor valakivel megszakadt a kapcsolatom, és azzal a mai napig nem kommunikálok, de sose... Jó, veszekedni tudok, de nem, én nem inkább elkerülöm a konfliktusokat, mint hogy beleálljak. Ez valószínűleg nem mindig jó, de nekem például óriási szerencsém volt, ugye én a 3-3-as válogatott, felnőtt válogatottnak voltam 8 évig az edzője, vezetőedzője, és hogy nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy olyan közeg alakult ott ki a stábom és a játékosokkal, ahol egyszerűen nem volt arra szükség, hogy még csak a hangunkat felemeljük, mert mindenki tudta a dolgát, és becsülettel dolgozott. Persze, abba belecsúszott néha-néha vereség, de hát erről szól a sport. Úgyhogy igazából szükségem se volt nagyon soha arra, hogy bárkivel kiabáljak, vagy veszekedjek. Természetesen, hogyha húzamosabb ideig valami nem volt, igazából nem is ez, hanem most már az U17-U18-as válogatottnak vagyok az edzője, ugyanígy a 3-3-ba, és szerintem ott egyszer egy kislánynak mondtam el a véleményem, egy picit emelt hangon, de ott se csúnyát, semmit nem mondtam neki, azért, mert ritkán láttam olyan tehetséget, mint ő, de valami mégis gátolja. És amikor azt vettem észre, hogy nem feltétlenül nem teszi bele, amit tud, hanem valami éppen elvitte a fókuszt, akkor így direkt neki intézve mondtam a csapat előtt, de én inkább szeretek így egyénileg beszélgetni a játékosokkal.
És hogy veszik ezt, amikor adott esetben te lehet, hogy szigorúbb vagy?
Szerintem, mivel ritkán vagyok szigorú, ezért
de akkor
ezért
ez működik?
Igen.
Hát nézd, vannak olyan emberek, akik a tekintélyt meg tudják szerezni pusztán a jelenlétükkel, vagy a példájukkal.
Én azt érzem, hogy én ilyen lehetek, mert ez például egy teljesen triviális példa, hogy amikor oda kerültem úgy volt, a Vasasba edzősködtem 2 évig, ott másodedzőként, és utána átkerültem a BSC-be, és ott már csapatom volt, ott én voltam a vezetőedző, és így a második edzésen, harmadik edzésen, nem tudom, így elkezdtem besétálni a középkörbe, és már jöttek oda a játékosok. Hogy nem kellett az, hogy kiabálni, sípolni, sose volt sípom, vagy bármi, hanem egyszerűen lereagálták azt, hogy én sétálok be középre, és már jött oda mindenki.
Mire vagy a legbüszkébb az edzői életedből, vagy a játékosaidból?
Arra a közegre, amit kialakítottunk. Abszolút. Abszolút, és az, hogy teljesen saját erőből felfuttattuk a 3-3-at oda, hogy 21 nyarán olimpiai selejtezőt játszottunk. Igaz, hogy nem sikerült kijutnunk az olimpiára. Itt a pszichológus kérdésre visszatudnék csatolni a témával kapcsolatban, de én ezt abszolút óriási dolognak tartom.
De csatolj vissza nyugodtan.
Igen, az ugye én szerettem volna pszichológust a csapat mellé, nem jött össze, és amikor Debrecenbe, hazai pályán, a sportág történetében először hazai pályán olimpiai selejtezőt játszol, és futsz ki a döntőmeccsre, hogy ha nyered, akkor kint vagy az olimpián, ha nem, akkor nem. Azt szerintem, és most is ráz a hideg, ahogy mondom, azt szerintem senki nem tudja átérezni, mekkora nyomás, vagy mekkora teher, milyen érzést lehet a játékosnak. És ugye ők 4-en vannak, abból 3 van egyszerre a pályán, sokkal kisebb közösség, sokkal. Éppen ezért ugye családias közösség voltunk állandóan, és én azt gondolom, hogy ha ott dolgozik mellettünk egy pszichológus, akkor kijutottunk volna az olimpiára. Mert ugye úgy volt, hogy 2 olimpiai selejtező volt egy 20 csapatos Grácsban. Ott is egy pont hiány nem jutottunk ki, de ott zseniálisan játszottunk, összekerültünk azokkal a franciákkal, akik még nálunk is jobbak voltak. Majd jött a debreceni 6 csapatos selejtező, ahol nem játszottunk jól, de eljutottunk a döntőig. És a kettő között már megmutatkozott az a különbség, hogy amikor itt vagy szem előtt, vagy jó szem előtt voltál Grácsban is, nem azt mondom, de amikor ott vagy hazai pályán, hazai közönség előtt, ott a tét, az tényleg tét.
Igen, látom, hogy ez még most is.
Igen.
Hát oké, tehát az is van, hogy tudod, hogy mi alakult volna másképp, vagy mi alakulhatott volna másképp.
Igen, de én ezt a mai mostani pillanatig nem érzem kudarcnak egyébként, hogy nem sikerült kijutnunk. Én előtte is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy egy óriási lehetőség előtt álltunk, de csoda lett volna, ha sikerül. Mondom ezt úgy, hogy mi nyertünk Európa-bajnokságot 16-ba, 17-ben meg 19-ben VB ezüstérmesek voltunk. Ezt emellett mondom, hogy óriási csoda lett volna, hogyha nekünk sikerül kijutni a sportág történetében ugye először.
Mit gondolsz a mostani felnőtt női kosárlabdáról?
Én azt gondolom, hogy gyengébb a mezőny. Ez most biztos, hogy megköveznek érte, de gyengébb a mezőny. Hát ugye most ezzel a sajnálatos háborúval, hogy az oroszok és a fehér oroszok ki vannak mindenhonnan zárva, ezáltal két csapattal kevesebb a potenciális ellenfelek száma, de mindenkinek olyan mezőnyből kell kijutnia az Európa-bajnokságra, amiből tud, meg amiben benne van, úgyhogy ugye az elején mondtam, hogy nem gondolom, hogy kevesebb a tehetséges játékos, de ezt valahogy kevésbé tudják magukból kihozni. Vannak jó játékosaink, szó se róla, tehetségeink is vannak, de valahogy úgy összességében globálisan én nem látom olyan nagyon fényesnek a helyzetet.
És mit gondolsz a fiatalokról, akik ezen a területen feltörekszenek, akár a saját tanítványait, tehát hogy van-e potenciál?
Mindig van az a kérdés, hogy mennyire tudnak és akarnak erre fókuszálni? Vagy van annyi lehetőség a fejükben, vagy igazából ez nem is lehetőség, csak ilyen gondolatfoszlány, hogy inkább ezt csinálom, nem, inkább azt a harmadnap, meg már tök mást, hogy itt látom azt, hogy nincs egy olyan valami, amihez úgy tényleg tudnak kötődni és ragaszkodni.
Azt mondtad, hogy 33 évesen nőttél fel, amikor kikerültél ebből a burokból, igen, és akkor csodálkoztál rá a világra. Ugye ez összeköthető volt a gyereked születésével is. Most már azért 10 pluszos a kislányod. Te még mindig ezen a pályán vagy.
Igen.
Most van bármi más elképzelésed magadról? Vagy hol látod magad, nem tudom, 5 év múlva?
Hát, ez jó kérdés. Most már úgy néha úgy bevillan, hogy lehet, hogy ezt nem az életem végéig fogom csinálni. Hogy mit csinálnék helyett, ezt nem tudom.
Jó, oké.
Nem tudom, de valahogy én mindig úgy, hogy úgy is lesz valami.
Adódik.
Igen.
Az még nem baj, ha nem stresszelsz.
Igen, úgy is lesz valami. Tudok én stresszelni? Nem látszik? Tudok. Bármint tudom stresszelni.
De most nem stresszelsz.
Nem. Nem. Az, hogy most ezt, hogy tudok stresszelni, csak nem látszik, hogy rajtam soha nem látszott semmilyen emóció. Engem úgy utáltak az jó, nem utáltak, de azt úgy utáltak. Igen. Se az öröm, se a bánat. Most is volt nyáron ebbéselejtezőt játszottunk a lányokkal Szolnokon, és ott készültek képek, és a Szandival, a másodedzőmmel így ültünk egymás mellett, és ő a lelátó minden pontján járt már, és üvöltözött, és minden. Én meg ilyen rezignált arccal ültem mellette, és ez egy csomó képen megvan, hát annyira röhögtünk. Hogy hát, ilyen vagyok. De egyébként meg nem, mert aki megismer, bocsánat, hogy szabadba vágtam, aki megismer, az szerintem egy tök más embert lát,
én egy órája ismerlek, de hát azért él az arcod, meg látom, hogy kötődnek érzések mindenhez, amiről beszéltél.
Igen, igen, abszolút, csak nem feltétlenül engedek közel magamhoz mindenkit, és aki még van. A belső köröm nem jutott túl, az egy másik embert lát, és sokszor megkaptam, hogy te milyen kellemes csalódás voltál, hát mondom, az az előítélet.
A buborékba be kell jutni.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
én
voltál.
Is köszönöm.
És hogy ennyi mindent megosztottál velünk, mert szerintem egy csomó minden kiderült. És nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, remélem még találkozunk.
Köszönjük, remélem én is.
Károlyi Andrea, 7-szeres magyar bajnok, 8-szoros magyar kupa győztes kosárlabdázó volt a vendégem. Itt a Rádió Cafén, a Pont Jókorban.